Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégem a stúdióban továbbra is Frankó Csuba, de a jövőkutató innovációs coach, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy meséltél a munkádról, munkátokról, a világ különböző pontjain a legnagyobb cégekkel, és hogy nagyon nehéz meggyőzni néha ezeket a cégeket arról, hogy 5 éven túl mi várható, mi térül meg, mi fenntartható, viszont itt a mesterséges intelligencia, és azért hozom vissza a beszélgetésünkbe, mert már többször te is említetted, hogy képes jövőképeket, vagy mennyire képes jövőképeket generálni. A mesterséges intelligencia.
A mesterséges intelligencia szerintem egy nagyon fontos eszköz, és még én is használom, kollégáim is használják, az ügyfeleimhez is egyre hangosabban viszek olyan eszközöket, amik tudnak segíteni. Abban találom nagyon hasznosnak, hogy ugye konkrét számszerűsíthető értékeket rakni változási szignálokhoz, tehát ilyen korai jelekhez, és konkrét valószínűségeket adni, megvalósulási valószínűségeket ezekhez a jelenségekhez. Ez egy nem egyszerű feladat. És ha ezt algoritmizálja az ember, akkor sokkal nagyobb pontossággal tudjuk megmondani egy-egy eseménynek a megvalósulási valószínűségét.
De ha jól értem, akkor kell lesz hozzá te is, tehát nem helyetted, hanem te csak használod bizonyos szemszögből.
Igen, az eredményeket azokat alkot. Értelmezni kell, alkotó önállóan is, tehát amikor egy kutatási folyamatban vagyunk, akkor nagyon aktívan használjuk. Egyrészt sokkal gyorsabban tudunk kutatni, tehát amit mondjuk fél év alatt tudtam körüljárni mondjuk 3 évvel ezelőtt, azt most egy hét alatt viszonylag mélyen ki tudom túrni, és ugye vannak erre specializált eszközök, tehát vannak olyan mesterséges intelligencia platformok, ami kifejezetten magas szintű tudományos kutatásoknak a támogatására vannak kialakítva, hogy ez azért nagyon fontos, mert ezek a mesterséges intelligencia eszközök, talán sokan hallották azt a szót, hogy halucinálnak.
Igen, ezért
tehát
is
amikor egy mesterséges intelligencia
mennyire kell az emberi faktor ehhez.
Ellentétes információkkal találkozik, mondjuk nyilvános forrásokban, akkor össze tud zavarodni, és akkor lehet, hogy olyan információt ad, ami nem megfelelő. Úgyhogy mindenképpen mindent validálnunk kell, de még egyszer mondom, vannak olyan célzott eszközök, akik azért nagy pontossággal tudnak eredményeket adni, sőt segítenek abban is, hogy interpretáljuk ezeket az eredményeket, és következtetéseket és szenáriókat tudjunk belőlük kalkulálni, de nagyon nagy szükség van az emberi árnyalatokra, tehát azért én még nem érzem azt, hogy közel lennénk ahhoz, bár előbb vagy utóbb biztos a jövő kutatási munkát is majd át lehet adni a mesterséges intelligenciának.
De igen, erre kíváncsi lennék, mert azt mondhatjuk, hogy pár éve még nem volt jövőkutató, de lehet, hogy pár év múlva nem lesz?
Abszolút lehet. Most, hogyha nézünk aktuális sztár szakmákat, ugye a programozás volt az elmúlt 10 évben, amire mindenki azt gondolta, hogy a gyerekét IT szakembernek és főleg programozónak adja,
akkor
élete végéig rendben van. Na most a mesterséges intelligencia eszközök, azok ma már sokkal jobban kódolnak, mint az emberek.
Vagy bocsánat, nekem az etikus hacker is eszembe
és jobban
jut.
Fel is tudják törni a kódokat, pontosan
ami
így van.
Ami x évvel ezelőtt még fel sem merült, hogy ez egy valid szakma, de most meg már a múlt.
Valahol. Így van. Vagy az adattudomány is, tehát hogyha megnézed, hogy milyen adatelemzési képessége van ma bizonyos megint csak célzott algoritmusoknak, hát nagyon sok mindent meg lehet oldani, amire 5 éve még nem találtunk szakembert, mert annyira hiány volt adatokhoz értő emberekben, és ugye ezek ma már beépítésre is kerülnek nagy rendszerekbe, tehát hogyha egy nagyvállalat megvesz egy SAP rendszert, megvesz egy Salesforce-ot, megvesz egy bármilyen a nagyvállalati folyamatokat támogató eszköz, ott általában már valamiféle támogató algoritmus van a háttérben, Power BI, amibe be tudod dobni a céged 6000 soros Excel tábláját, és akkor ő azt feldolgozza neked 30 másodperc alatt, és bármit kérdezhetsz tőle, beszélgethetsz az adatokkal, nagy pontossággal készít neked pillanatok alatt kimutatásokat. Tehát most ez azt jelenti, hogy az én jelenlegi ilyen előrejelzésem szerint a következő 5 évben nagyon-nagyon sok, mondtam, hogy a fehér galléros szakmának szerintem a felének a belépő szintje eltűnik. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem lesz szükség programozókra, etikus hackerekre, adattudósokra vagy jövőkutatókra, de nagyon nehéz lesz eljutni arra a tapasztaltsági szintre, ahol már...
Ahol specialista lehetsz.
Ahol már együtt tudsz működni a mesterséges intelligenciával, mert a belépő szintet
azt már ma is
nagyon sok szempontból ezek az algoritmusok.
Hát nincs
tudják.
Könnyű dolgunk. Nagy vállalatok képviselőivel dolgozol együtt világszerte, és mondtad, hogy rengetegszer volt, hogy láttatok előre valamit, de nem hittek nektek. Volt, hogy sokféle szenáriót felvázoltatok, de végül nem azt választották, ami hosszú távon megoldás lehetett volna, mert hogy vannak hullámok, és nem mindegy, hogy arra a bizonyos hullámra mikor ülünk fel, ahogy mondtad, de hogyan, vagy mi segíthet abban, hogy azt a jó pillanatot elkapja az ember, a vállalat, hogyan lehet ezt jól csinálni?
Hát igen, ez nem egy egyszerű kérdés. Szakmai szempontból, amire én mindig próbálok törekedni, az az, hogy a legpozitívabb és legerősebb, vagy legnagyobb valószínűséggel látható szenáriókat, azokat kötni a stratégiához. Tehát általában, hogyha valami egy nagy vállalati stratégiával nincsen összhangban, akkor nem fog megvalósulni. Tehát a munkámnak igazából az utolsó lépcsője az mindig az, hogy segítsek beágyazni azt, amit létrehozunk abba a stratégiai környezetbe, amiben
az a megvalósításban is részt veszel.
Él. Van, ahol a megvalósításban is részt veszek, van, ahol csak egyszerűen abban veszek részt, hogy legyen egy olyan lobbyerő a projekt mögött, hogy a stratégiai prioritások közé oda kerüljön, és egyébként ilyen szempontból én a nagyvállalati vezetőket oktatom is stratégiára, tehát arra, hogy a hagyományos stratégiai gondolkodást hogyan tudják kiegészíteni a jövő stratégiai gondolkodással, és hogyan tudnak egy olyan stratégiai portfóliót létrehozni, amiben a jelen és a jövő ugyanúgy fajsúlyosan szerepel, hogy mekkora fajsúlyjal, az nyilván már egyéni, szervezeti lehetőségektől függ, stratégiai vagy kockázatvállalási hajlandóságtól függ. Tehát ebben azért én nagyon-nagyon sokat investálok, amikor egy ügyféllel együtt dolgozom, hogy megágyazzunk az újdonságoknak, mert egyébként ugyanúgy az emberi szervezetnek, úgy a vállalati szervezeteknek is van immunrendszere, és mindent, ami ismeretlen, azt ezek az immunrendszerek kilöknek magukból, teljesen természetes módon, hiszen a vállalati immunrendszerek az a feladata, hogy megvédje az anyatested, és ugye mit van egy működés, van egy rendszer, van egy szabályozott, kontrollálható folyamat, amit nem akarunk engedni, nem akarjuk, hogy bármi ezt bántsa, hiszen az biztosítja a túlélésünket. És ez nagyon helyén való is így, de mindeközben meg nem akarjuk, hogy ez egy ilyen autoimmun betegségé fajuljon, hogy a jövő lehetőségeit dobjuk el magunktól azért, mert más, mert nem ismerjük, mert bizonytalan új utakra kellene egy kicsit lépnünk emiatt. Szóval két dolgot teszek, az egyik ez a stratégiai együttműködés és a vezetői kvázi szemléletformálás, a másik pedig az, hogy az ilyen nagyon új radikális újításokat, azokat kipörgetjük a szervezetből, tehát nem ott valósítjuk meg, hanem egy spin-outban valahol elrejtve a szervezeti immunrendszertől, külön budgettel, külön csapattal, sokszor külön helyszínen, és addig nem is hozzuk vissza ezeket az újításokat, amíg már annyira fel nem nőnek, hogy visszaintegrálhatóak legyenek az anyavállalatba, vagy adott esetben nem is integrálja vissza őket az anyavállalat, hanem külön vállalkozásként, külön brandként viszi őket tovább. Tehát nagyon sokféle alternatíva létezik erre, de ez sok munka, tehát egyszer volt egy projektem, szintén Dél-Kelet-Ázsiában egy ausztrál partnerrel dolgoztam együtt, és azt mondta, hogy hát ő embert még ennyit stakeholder managementtel foglalkozni nem látott, mert tényleg az időmnek a 60%-át azzal töltöttem, hogy 40%-ba dolgoztam a csapatokkal azon, hogy legyen egy erős tartalom, amire tényleg építeni tud a megbízónk, és a 60%-ban meg azon, hogy ezt a megbízónk be tudja fogadni, és hogy be tudjuk úgy drótozni, hogy ne lökje ki magából az anyatest, meg ne is tegye tönkre, meg ne dobjunk botot a küllők közé, ugye tudjon tovább menni a bicikli, de közben már meg is tudjon valósulni az, ami majd a holnapjukat fogja biztosítani. Szóval ez egy ilyen izgi diplomáciai munka igazából, ami ilyenkor zajlik.
Mi a helyzet akkor, vagy hogy éled meg, ha valami úgymond nem sikerül, látod, hogy mi a jó út, hogy az mikor kéne megvalósulni, itt a hullám, most kéne ráülni, de mondjuk nem tudod keresztül vinni. Hát most itt elmesélted, hogy mennyi tényezőtől függ az, hogy ha még jól is látja a jövőkutató, hogy mi lenne a megfelelő irány, de mondjuk, hogy ez meg is valósuljon.
Hát ez különösebben nem okoz lelki traumát. Igazából én nekem az egy szempontom, hogy én tényleg tegyem meg a tőlem telhetőt, és aztán pedig az ügyfelnek nyilván jogában áll, hogy ő eldöntse. Egyébként én nem tudom garantálni, hogy amit én viszek neki, az lesz a világ legjobb döntése. Hát tudok vinni egy csomó adatot, ami alapján tudok jelzéseket adni, hogy merre lehetnek a jó irányok, de nyilván nálam sincsen varázsgömb, meg nem tudok biztosat állítani. És én ezzel a szemléletmóddal megyek bele a projektjeimbe, tehát pontosan tudom azt, hogy vannak dolgok, amik meg fognak valósulni, és igen, nagyon sok dolog meg nem fog megvalósulni, ugye erre hoztam példákat. Olyan szempontból jó pozícióban vagyok, hogy én, és ezért is nem ülök be vállalatokhoz, hogy én szabadon tudok gondolkodni, nem köt az, hogy most az évvégi bónuszom milyen lesz, vagy milyen nem. Nyilván megkapom a pénzemet a szakértői munkámért, de nem ez haj. Tehát van egy nagy szabadságom, de közben meg el tudom fogadni azt, hogyha az ügyfél úgy gondolja, hogy mások a prioritásai, övé a felelősség. Tehát nyilván az én felelősségem az, hogy korrekt, megalapozott anyagot tegyek le az asztalra, viszont az ő felelőssége az, hogy 10 év múlva is tényleg sikeres legyen a vállalata, és hogyha ő más döntést hoz, és másba hisz, akkor ez teljesen oké. Tehát ezzel nincsen semmi probléma.
Mennyit dolgozol?
Változó, ilyen ciklikus, tehát most, hogy az idei évemre nézek, akkor most így próbáltam ezt egy kicsit lazábban tartani, januárban költöztem haza, tehát eredetileg úgy terveztem, hogy ezt az évet kiveszem szabbatikalnak, és tényleg csak töltődök, meg képzem magam tovább.
Nehezen tudom rólad elképzelni.
Nem is sikerült, úgyhogy ahogy hazaértem, mindjárt megtalált egyrészt ez a nagyobb amerikai projekt, ez tényleg majdnem az egész időmet kitölti, meg hát szerencsére még itt a magyar piacon se felejtettek el az ügyfeleim, úgyhogy egy-két izgalmas megbízást itthon is kaptam, és
akkor ez annyira foglalkoztat, izgat egy-egy ilyen új felkérés, hogy nem tudsz rá nemet mondani?
Hát igen, igen, ez történt konkrétan. Tehát egy nagyjából 5 perc alatt dobtam a szabbatikal terveimet, és akkor visszaálltam a munkába, de azért az idén próbáltam azt, hogy tényleg csak válogatott projekteken, és nem túl terhelve magamat, tehát próbálok. Főleg azért, mert annyira gyorsan változik minden, amivel dolgozom, hogy muszáj minőségi időt hagynom arra, hogy tudjak olvasni, tudjak kutatni, tudjak tanulni, és tudjak töltődni is.
Tehát, igen, erre is kíváncsi lennék, hogy én emlékszem, hogy volt olyan időszak az életedben, amikor a Nepálba,
vagy Indiába
mentél, igen, bocsánat, csak már ez jó pár évvel ezelőtt volt, amikor beszéltünk erről, és hogy kellenek ilyen szünetek, amikor az ember egy picit kitekintsen a napi mókuskerékből.
Igen, hát ugye ez a jógás meditációs vonalam, ez így visszatér, én minden évben eltöltök, hát egy ilyen 1-2 hónapot Indiában csendgyakorlattal. Tehát ez már egy jó pár éves rutinom, most vannak évek, amikor ezt így nem tudom ennyire mélyen megtenni. Tehát mondjuk,
akkor egyáltalán nem dolgozol, vagy akkor is futnak a projektek, csak te
irányítod. Hát amikor csendet gyakorlok, azt megbeszélem mindenkivel, hogy most nem fognak elérni, mert akkor tényleg csendet gyakorlok, tehát akkor hetekig csendbe vagyok, és nem nézem az internetet, meg semmit nem csinálok, csak csendbe vagyok és meditálok. De ezt úgy szoktam időzíteni, hogy egy ilyen nagyobb munka közé beékelek egy pár hetet, most nem 1-2 hónapot, hanem most például, amikor hazaköltöztem a Fülöp-szigetekről januárban, akkor 3-4 hétre el tudtam menni Indiába. Most októberben tervezek egy másik 3 hetet, és akkor ezek így szépen összeadódnak. De ebből merítek igazából rengeteg inspirációt, meg igazából nekem ez adja az alapot mindenhez, amit csinálok, és innen indult a beszélgetésünk,
hogy
ez egy nagyon erős bázis, és ez segít abban, hogy adott esetben olyan helyzetekben is pozitív tudjak maradni, pozitív szenáriókon tudjak dolgozni, amikor azért a jövőképek azok nem mindig rózsásak, amiket látunk. Úgyhogy igen, ezt csinálom.
Mi az, ami miatt visszajöttél? De a világ bármelyik pontján dolgozhatsz, igen, és élhetsz.
Hát a férjem miatt igazán, úgyhogy nagyon egyszerűsíteni akarom, mert őnek itthon van a vállalkozása, és ő nagyon ragaszkodik is ahhoz, hogy mi Magyarországon éljünk.
Tehát ez a bázis
volt,
akkor.
Nem is volt soha titok, már a kapcsolatunk legelején gyakorlatilag ezzel kezdte, hogyha így komolyan gondolkodunk együtt, akkor tudjak róla, hogy ő nagy valószínűséggel itt szeretné leélni az életét, úgyhogy én erre szerződtem. Ami nem azt jelenti, hogy nem jön velem, tehát most, amikor ezt az ázsiai lehetőséget kaptam, akkor együtt költöztünk el Manilába, de ő már az elején tudta, hogy ő 1 évet tud vállalni, és annyit tud velem ott lenni. Én 2 évre szerződtem. A megbízom egyébként nagyon szerette volna, hogyha maradok még, de hát a második évet már úgy csináltuk végig a férjemmel, hogy ő itthon volt, én ott voltam, és ez nagyon nehéz volt. Nagyon sok jó része volt, persze, körülbelül egy havonta tudott jönni, és akkor ott a környéken utazgattunk, meg ott volt velem Manilában egy pár hetet, de azért alapvetően külön voltunk 1 évig, és ezt már én nem akartuk tovább csinálni, úgyhogy ezért jöttem haza, és akkor most itt van a bázis, és innen utazom, amikor szükség van rá, de most már nem fixen, hanem mérföldkövekre, tehát a projektnek bizonyos fázisaiba megyek csak.
Mennyire tudsz bevonódni a helyi kultúrába, amikor mondjuk egy másik országban él? illetve az, hogy mennyire fontos neked a visszacsatolás.
A helyi kultúrába beintegrálódni az nagyon nehéz, különösen Délkelet-Ázsiában, különösen egy olyan országban, ahol 400 év mindenféle hódoltság volt, tehát a spanyol megszállástól az amerikain keresztül a rövid ideig tartó, ám de nagyon intenzív japán hódoltság, és akkor az ember oda megy egy ilyen fehér fejjel, akkor azért nem a bizalom az első, ami eszébe jut az embereknek, azzal együtt, hogy ez egy nagyon erős közösségi társadalom. Úgyhogy az első 6 hónapom az ilyen szempontban nagyon nehéz volt. Talán az első évem, inkább mondhatom úgy, hogy eljussak arra a pontra, hogy megnyertem a bizalmat, vagy inkább úgy mondom, hogy kiérdemeltem, mert nyilván az volt a cél, hogy ehhez fel is tudjak nőni, és hogy tudjam hozni azt, amiért ők nekem bizalmat szavaznak, hogy tudjak olvasni a sorok között olyan kulturális különbségek, hogy például ott nem létezik a nem. Mindig mindenki mindenre igent mond, mindenki mindenre mosolyog, egy nagyon mosolygós társadalom, de az nem jelenti azt, hogy az egy igen, és nem jelenti azt, hogy ő egyetért, és nem jelenti azt, hogy ő támogatni fog, sőt, lehet, hogy épp az ellenkezőjét jelenti.
Tehát, hogy meg kell ismerni a helyi kultúrát ahhoz, hogy ténylegesen tudjál ott jó tanácsokat adni.
Hát igen, ez ugye egy ilyen, hogy mondjam, alapfrázis, amivel így úgy mentem oda, hogy persze, majd így megismerem a helyi kultúrát, de amikor az ember benne van, akkor azért ott nagyon nagy meglepetések érik. Tehát én emlékszem, amikor oda költöztem a Fülöp-szigetekre, voltak ott ismerőseim, tehát én nagyon sok éven keresztül képeztem a világ összes IXO, Exponential Innovation szakemberét szintein képeztem, és ezért aztán mindenhol a világban vannak olyan innovációs kócsok, akik valahol az én programomból, vagy abból a programból kerültek ki, amit én vezettem az elmúlt 10 évben. És hát Manilába is úgy érkeztem meg, hogy volt ott 5-6 olyan, mondhatom, hogy szakmai barátom, akikkel egyből tudtam beszélgetni, és akkor egyik este elmentünk az egyikőjükkel vacsorázni, és egy picit úgy próbáltam keresgetni, hogy mire készüljek, hogy egyébként ismerte ezt a nagy vállalatcsoportot, akinek a megbízásából én oda mentem, és arra mondta, hogy figyelj, de azt tanácsolom, hogy vegyél föl magad mellé egy tolmácsot. A Fülöp-szigeteken mindenki csodálatos amerikai angolt beszél, és nem értettem, hogy miért nincs szükségem, tök jól tudunk egymással beszélgetni. És azt mondja, nem az angol miatt kell neked tolmács, hanem kell egy ember, aki a helyi kultúrából került ki, aki csak ott ül melletted a meetingeken, és figyel. És a megbeszélés után majd elmondja neked, hogy valójában mi történt. Tehát egy kulturális tolmács, aki a sorok között olvas nekem. És akkor hát én nagyon magabiztosan arra gondoltam, hogy hát van annyi érzelmi intelligenciám, hogy én ezt majd fogom tudni kezelni, mert nem is értettem, hogy mit mond. Tehát, hogy annyira nem ismert számomra az a territórium, ahova ott belegyalogoltam, és annyira nem tudtam, hogy mit kéne tudnom, hogy legyintettem erre a tanácsra, és persze nem vettem magam el ilyen segítséget.
De aztán ezek szerint újra terveztél később?
És 6 hónap után láttam, hogy te jó ég, hogy ez tényleg mennyire a legjobb tanács volt, amit kaphattam. Végül aztán így dedikáltan nem vettem föl embert, hanem addigra már a saját csapatomba kialakultak olyan kapcsolataim, hogy gyakorlatilag a saját munkatársaim váltak az ilyen belső tolmácsommá, illetve ott volt egy-két ilyen tapasztaltabb kollégám, akik segítettek ezeket a helyzeteket értelmezni.
De akkor ez nem volt egy könnyű fél év.
Nem volt könnyű, viszont nagyon jó élmény volt, és nagyon jó élmény utólag visszanézni, hogy ezt a kihívást is sikerrel meg tudtam ugrani, és azt hiszem, hogy nagyon sok szempontból értem, meg fejlődtem benne, meg felnőttem benne, azt is mondhatom talán. Tehát, hogy hiába dolgoztam előtte szerte a világba, olyan nem volt, hogy ennyire mélyen belemerültem volna egy helyi, egy nagyon más kultúrába, ami nem angol száz, ami nem Európa, vagy Amerika, Észak-Amerika. És hiába készültem rá, úgy gondolom, hogy erre nem lehet igazából felkészülni. Tehát amíg az ember a saját bőrén nem tapasztalja azt, amiről beszélnek neked, mert elolvastam a könyveket, hogy egy expertnek mire kell Ázsiában. Mindent megtettem, amit az ember megtehet egy ilyen megérkezésre, de nem lehet rá felkészülni. Tehát azt saját bőrön kell kitapasztalni, és ott kell megtanulni.
Egy nagyon pici időnk maradt. Arra lennék kíváncsi, hogy mi van a bakancslistádon. Van-e olyan álom, amit úgy hosszú ideje dédelgetsz, és mindenképpen szeretnél megvalósítani, vagy esetleg van-e olyan, amit nem dédelgetsz olyan régóta, de azért ott van a fejedben, és már publikus.
Szakmai szempontból igazából azt hiszem, hogy nagyon a helyemen vagyok, és igazából, hogyha ezt tudom folytatni, amit most csinálok, és tényleg egy-egy olyan munkát le tudok tenni az asztalra, ami pozitív irányba formálja az, hogy milyen jövőben fogunk élni, akkor én azt hiszem, hogy így köszi meg vagyok. És személyes szempontból persze nagyon sok fejlődési, rengeteg nyelvet meg szeretnék még tanulni. A meditációban nagyon nagy ambícióim vannak, filozófia tanulmányaimban nagyon nagy ambícióim vannak, tehát személyes fronton nagyon hosszú a lista szakmailag.
Egyébként hány nyelven beszélsz? Mondtad, hogy rengeteg nyelvet meg szeretnél még tanulni.
Igen, hát ugye az angol nyelven dolgozom, úgyhogy az a munkanyelvem, és mellette németül és spanyolul. Azt mondom, hogy németül nagyon jól beszéltem valaha, és aztán azt nem nagyon használom már, tehát azt egy kicsit sajnálom, hogy így az aktív használatból kiesett, és spanyolul megtanulok. Családom egy része Spanyolországban él, úgyhogy ilyen szükségszerűségből is, meg kíváncsiságból is. Szanszkritul tanulok, ami most egy pici szünetet kellett tartsak, mert ugye a munka mellett nem volt rá elég időm, és ez egy elég idő, meg munka, meg figyelem igényes nyelv. Most ezek vannak a porondon, és a akkor persze utána még hosszú a lista.
De ha jól értem, akkor így összességében jobbá tenni a világot.
Hát, ha már egyszer ide születtünk, akkor csináljunk ezzel az élettel valami pozitívat, igen.
Akkor legyen már ez a végszó. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Frankó Csuba, de a jövőkutató innovációs coach volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.